Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témái. Stúdió beszélgetés Vörös Győző ókorkutatóval, a bibliai idők zarándoklatairól. A IV. Században élt Egeria zarándoknő szentföldi útinaplójából. Az Úr dicsérete Jeruzsálemben, a föltámadás bazilikában. Most hallgassák meg a Vörös Győző ókorkutatóval készített interjúnkat, amelyben beszámol a Szent Család jeruzsálemi zarándoklatáról. A zarándoklás, a peregrináció bizonyos szempontból Európában talán másutt is újból virágkorát éri. Ennek egyik legfőbb jele, hogy tele van az El Camino, Santiago de Compostela felé menet. Térjünk mi a gyökerekhez, a peregrináció, a zarándoklás keresztény gyökereihez. Mit tud mondani erről egy ókorkutató nekünk?
Nagyon nehéz a kérdés, nem csak amiatt, hogy a kereszténységhez a zarándoklat nehezen köthető a legelején, hiszen Jézus a 8 boldogságban nem beszél zarándokokról. Ennél is megrázóbb, hogy se az apostolok cselekedeteiben, sem pedig az első 2 évszázadban, hogy így mondjam, nem tudunk arról, hogy a keresztények zarándokoltak volna. Kimondottan pogány dolognak tartották. Ez még Szent Jeromosnak is egyfajta problémát jelent, és Origenész is megemlíti a témát, hogy hát azok a szentföldi helyek, ahol az evangéliumi események történtek, azért nem tárgyai zarándoklatoknak. És ez csak a nagy konstantini időket követően válik egyértelművé, hogy ezt az eredetileg egyébként meglehetősen pogány habitust elzarándokolni mondjuk az efezoszi Artemiszéhez, vagy a páfoszi Afroditéhez, vagy az abidoszi Oziriszhez, vagy Fortuna Primigenia istennőhöz itt nem messze tőlünk Prénesztében. Tehát ez egy pogány dolog. Igen ám, és ezért van nagyon nagy szükség arra, hogy az evangéliumokat okortudományi szemmel is meglássuk, ugyanis egy alkalommal, amikor a hallgatóim körében ezt a kérdést már annyira erősen feszegették, hogy megpróbáltak engem a sarokba szorítani, akkor föltehettem nekik azt a kérdést, hogy a mózesi törvényeket Krisztus mindig is betartja. Hányszor kellett neki elzarándokolnia Jeruzsálembe egy évbe? Erre mindenki rávágta, hogy hát 3 alkalommal. Ugye ma már Galilából fölmenni Jeruzsálembe az egy 2,5 órás autóút. Igen ám. De az ókorban a galileai zarándokok, folytathattam, először el kellett, hogy menjenek Pereába, a Jordán túlpartjára, hiszen Antipásznak voltak az alattvalói, és Szamárián keresztül tiltott volt a jeruzsálemi zarándoklat.
Ami egyenes útirány lett volna pedig.
Így van, hát mondjuk azért a hegyek elég komolyan nehezítették volna az utat, de 2 oka volt ennek, hogy nem mehettek arra. Egyrészt a szamaritánusok földje, olyan értelemben tiltott föld volt a zarándokok számára, hogy, és ezt a Midrásim részletesen kifejti, megszentségtelenítette volna a zarándoklatot, az, hogy ők a szamaritánusok földjén keresztül mennek. Ráadásul az közvetlen római birodalmi felségterület, összefogtosatták volna őket, mint rabszolgákat. Ezek a zarándoklatok, és ezt Haimben David, a Kineret College-nak, ez a világhírű professzora kutatta ki a legalaposabban, hadseregek olajozottságával közösségekben kellett, hogy elinduljon Galileából katonai felügyelet alatt, először megkerülve a galileai tengert, és a keleti parton, Perán végigvonulva elérni a Jordán szent folyójának a delta torkolatát, ahol a Betabará, az átkelés háza nevű helynél gázlókon átkeltek a szent folyón, tehát már Jerikó mélységében, és Jerikótól ugye a Sakálok völgyén, vagy más néven a Vádi Kelt katlanján keresztül mentek föl Jeruzsálembe. Erről megállapították, hogy ez az út Galileából Jeruzsálembe, ami durván 145 kilométer, valójában az átkelésekkel és a megszervezéssel együtt körülbelül 10 napig tartott. Ez azt jelenti, hogy egyetlen jeruzsálemi zarándoklat Galileából oda-vissza, ha csak egyetlen napot is eltölt Jeruzsálemben, 3 hét. És mivel ezt évente háromszor kellett elvégeznie a galileai hívő zsidóknak, a mózesi törvény értelmében, ez azt jelenti, hogy 2 hónapon át zarándokolnak minden évben. 3 x 3 hét. Az 2 hónap. Na most Krisztusra is emiatt...
És ez mindenkire vonatkozott. Hogyne?
De hogyha valóságos emberként tekintünk Krisztusra, ez számára annyira nyilvánvaló kötelessége volt, hogy évente 3-szor fölmenjen Jeruzsálembe, hogy János evangéliumában az egy külön hír, hogy az egyik Peszachra nem megy föl Jeruzsálembe.
Az a különleges,
hogy egyszer kihagyta. Valószínűleg azért, mert ugye vetésforgóban mindig rákerültek férfiakra a sor, hogy aki otthon őrzi az állatokat, vigyáz az egészen kis gyerekekre, vagy a terhes nőkre, stb. Azok otthon maradjanak. Valószínűleg így ráesett a sor, hogy ő sem mehetett a Peszachra, de ezt már azért János összefüggésbe hozza a herodesiekkel, akik meg akarják ugye gyilkolni Jánoshoz hasonlóan Jézust is. Tehát amikor, szabad így mondanom, a zarándoklatról beszélünk Jézus világában, akkor azt kell, hogy mondjuk a hétköznapi élete az evangéliumban szereplőknek a legszigorúbban kötődik a zarándoklatokhoz, hiszen az év 3 pontján mindent leállítva az életükben zarándokokká váltak, és föl kellett, hogy menjenek Jeruzsálembe. Tehát azt kell, hogy mondjam, a zarándoklat igenis keresztény, jézusi világ, hiszen az ember leállítja az életét, ami a hétköznapok valóságát jelenti, és a zarándoklat napjait az Istennek adja.
Mit mondhatunk az evangélium alapján Jézus 12 éves korabeli zarándoklatáról, amikor a szüleivel együtt felmegy Jeruzsálembe?
Egyes késő második templomkori kutatók szerint ugye ez a bár micvóval lenne összefüggésben, amelyről megemlékezik Lukács evangéliuma, amit egyébként a babiloni Talmud szerint ugye 11 éves korban kellett a fiúknál, 12 éves korban a lányoknál megünnepelni.
Tehát
a felnőtté válásnak a rituáléja. A mi vallásunkban a felnőtt keresztényé válás ugye a bérmálásnak a rituáléja. Tehát valami ehhez hasonló emlékről lehet szó. Mégis azt kell mondjam, hogy amikor ezt a részt látjuk az evangéliumokban, megint megláthatjuk az zarándoklat világát. Elindul Jeruzsálemből haza a Szent Család. Nem egyedül, nyilvánvalóan ugyanilyen szigorú, több száz vagy akár ezres nagyságrendű zarándok közösségben, amelyet katonai felügyelet alatt végig kísérnek ugye a zarándok útvonalon a Jordán keleti partján is úgy vissza Galileába. Jeruzsálemből elmennek Jerikóba. Ez egy nagyon vékony kis út ott a Vadikelt völgyén, még nem is tudnak találkozni szekerek, tehát mindenképpen egyirányosítva kellett, hogy menjenek. Lemennek, és akkor kiderül, hogy nincs együtt a rokonokkal, a saját kis názáreti közösségükkel, elkezdik keresni. Majd pedig visszamennek másnap, ugye görögül kell számolni, ugyanúgy, mint a magyarban. Van a napos napja, van a másnap, az a második nap már, és csak 3. nap, tehát 2 éjszakát követően találják meg Jézust a templomban, ahol ugye valószínűleg a Sanhedrin tagjaival beszélget, és nagyon meglepődnek, amikor ezt látják, hogy ott a templomban hogy hallgatják ezt a kicsi gyermeket. Ugye ebben benne van Krisztus, a gyermekisten. Nagyon nagy probléma, hogy elsősorban az ábrázolásoknak köszönhetően, legjobban talán a filmeknek köszönhetően mindig egy embert látunk magunk előtt, amikor Jézusra gondolunk. Ez korunk egyik nagyon nagy problémája. Nem véletlen például, hogy az iszlám nem engedi Mohamed prófétát ábrázolni. Mert abban a pillanatban, ha ábrázolják, akkor csak egy embert látsz. Ők a prófétaságát próbálják általa még jobban kiemelni, hogy betiltották az ábrázolását. Na most Jézusnál a probléma még sokkal nagyobb, ugyanis egy valóságos Isten van közöttünk. Amikor az evangéliumok varázslatos világában meglátják Krisztust, abban a pillanatban fölismerik benne az Istent. Olyan kisugárzása volt, olyan jelenléte volt. A galileai tengeren könnyedén tudott járni, halottakat föltámasztani, kenyérszaporítás, mindenféle betegeket, bénákat talpra állít, vakokat látóvá tesz. Tehát, hogy annyira triviális az evangéliumok lapjain keresztül a földre szállt Isten, hogy egy valóságos Isten van előttünk, hogy sajnos az ő emberi természete a 21. század számára nagyon erősen túldominál, és mindig egy emberre gondolunk, amikor Krisztus látogatásáról, a földi éveiről van szó. Tehát a 12 éves Jézusnál is ugyanez a probléma, nehezen látják meg napjainkban az emberek a gyermekistent benne, hogy ott tátott szájjal hallgatták, hiszen ő valóságos Isten is volt, nem csak valóságos ember. Tehát az ő jelenléte a templomban már egyértelműen utal arra, hogy Jeruzsálem lesz a központja az ő életének, és valóban ugye a megváltásunk is ott történik.
Van egy érdekes párbeszéd az anya meg a fia között. Hát nem tudod, kérdezi egyik, kérdezi a másik, és Jézusnak a válasza számunkra az ő istenségére utal. Hát nem tudod, hogy a papám házáért emészt engem a buzgóság, azért kell fáradoznom?
Igen, később majd Kánában is majdnem ugyanezt halljuk, meg a kereszten is, amikor Jánosra bízza az asszonyt. Nagyon érdekes, hogy ez a fajta különleges kapcsolat közöttük. Én meg kell, hogy mondjam, mindig is nagyon szerettem a Szűzanyát, és számomra a legnagyobb élmény az volt, hogy a saját feleségemben is fölismerhettem. Ahogy szoptatta a gyerekeinket, egy házi madonna volt otthon. És magam is voltak pillanatok, amikor a Szentföld éveink során átélhettem azt a gyönyörű pillanatot, nem csak a 12 éves fiamat látva, hanem már 5 éves korától, ahogy megérkeztünk, hogy kis Jézusként tekinthettem a saját kisfiamra, és valahol Szent Józseffé próbáltam válni. Szerintem minden keresztény apukának ez egy ilyen örök vágya, hogy sikerüljön a Szent Józseffé válás, hogy előtérbe kerüljön a gyermek is, és az őt megszülő édesanya is.
Nagyon köszönöm, hogy beavattál bennünket a zarándoklásnak a misztériumába. Köszönöm, kedves Győző.
Én köszönöm a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. A Vörös Győző ókor kutatóval készített beszélgetésünket hallották. A 4. században élt Egeri a zarándoknő Szentföldi útinaplójából, az Úr dicsérete Jeruzsálemben, a Földtámadás bazilikában. A kereszténység kezdete óta a Szent Város Jeruzsálem volt és maradt mindmáig a legfőbb zarándokhely, hiszen ez az a hely, ahol Urunk, a megváltó Jézus Krisztus tanított, atyját ünnepelte, ahol szenvedett érte, ahol meghalt és föltámadt. Így született az ősegyház, és innét indultak az apostolok szerte a világba, hogy tanúságot tegyenek az örömhírről, Isten a fiában megváltotta a világot. Ennek az egyháznak az élete, tanítása, liturgiája és karitán szolgálata lett a modellje és kiinduló pontja minden más későbbi egyháznak. Kezdettől fogva ide járt a Krisztus követő zarándokok, hogy a megváltó valóságos nyomába lépjenek, aminek tiszteletét századokon át híven megőrizték a jeruzsálemi keresztények. Ilyen lelkülete jutott el a Szent Városba, a távoli Ibéria, a mai Spanyolország világából a 4. század második felében egy Egeria, másképpen Eteria nevű zarándoknő, aki útinaplójába gondosan feljegyezte mindazt, amit a szent helyeken látott és tapasztalt. Páratlanul értékes útleírása, itinerárium azonban a századok során eltűnt, és megfeledkeztek róla, míg nem Itália Toszkán földjén, Arezzo városában 1884-ben Gian Francesco Gamurrini, történész és ókorkutató, könyvtári kutató munkája során ráakadt egy latin nyelvű műre, amelynek címe Peregrinatio Eterie, másképpen pedig Itinerarium Egerie. Egy 11. századi, a Szent Benedek rendi Monte Cassino főapátságában készült kódex tartalmazta a 4. századi útleírást, amelynek kutatása és értelmezése azóta is folyik. Egeri a zarándok naplóját nővéreinek, azaz szerzetes társainak írja, és hírt ad róla, hogy útközben szerzetesekkel, püspökökkel találkozik, akik tisztelettel fogadják és vendégül látják. Máig nem tudjuk, ki az a nemes származású ibériai szerzetesnő, de hálásak vagyunk figyelmes szemének és hittelteli szívének, mert a két részből álló könyve leírja először a Szentföldet, majd Jeruzsálemet. Útja követi Jézus népének vándorlását, ezért először a Sínai hegyre látogat el, elidőzik a Hóreb hegyén, a Mózes látomás égő csipkebokó jelenetén, majd a pusztai vízfakasztás emlékhelyét keresi fel. Megáll és imádkozik a Nébó hegyén, a jó vénségben meghalt Mózes sírjánál, de épp úgy megrendül az istenfélő Jób emlékhelyénél, hogy aztán bejárja az ősatyák szent helyeit a folyamközi országban, a mezopotámiai Háránban és Jákob kutyánál, majd a szíriai Antiókia felől érkezik Jeruzsálembe, ahol hónapokig marad, és így részt tud venni a szent helyeken tartott Isten tiszteleteken. Leírja a jeruzsálemi hétköznapi Isten tiszteletrendjét, aztán a vasárnapi imaórákat és mai szóval a szentmisék menetét is. Beszámol a liturgikus évről, az epifánia megünnepléséről, majd annak 40 napjáról. Részletesen szól a húsvéti ünnepkörről, közben összehasonlítást is tesz éppen a nagybő tartamáról. Míg nálunk 40 napot vesznek figyelembe húsvét előtt, írja, addig itt 8 hetet tartanak számon húsvét előtt. De most adjuk át neki a szót, és halljuk tőle az évközi időben egy jeruzsálemi vasárnap ünneplésének a módját, és tartsuk szem előtt, hogy úti könyvét a nagy és szent zarándoknő a 4. század végén 381-384 közt jegyezte le nekünk immár 1640 év távlatából. A vasárnapi Isten tisztelet. A 7. napon, vagyis vasárnap, a kakas kukorékolása előtt az egész nép, aki csak teheti, összegyülekezik azon a helyen, mint húsvétkor a bazilikában, ami az Anasztázis mellett van. De kívül, ahol azonban mécsesek függenek, mert attól félve, hogy nem érkeznek meg a kakaszóra, korábban jönnek és leülnek ott. Himnuszokat és ugyanígy antifónákat mondanak, és imádságokat végeznek minden egyes himnuszra és antifónára. Papok és diákonusok is vannak mindig készen a virrasztások végzésére az összegyűlt tömeg számára. Ugyanis az a szokás, hogy a kakas kukorékolása előtt nem nyitják ki a szent helyeket. A vasárnap reggeli Isten tisztelet. Amikor reggel lesz, mivel vasárnap van, körmenetben a nagyobb templomhoz vonulnak, amit Konstantin épített, ez a templom a Golgotában a kereszt mögött, és itt elvégzik mindazt, amit szokás szerint mindenütt végeznek vasárnap. Mégis itt az a szokás, hogy a jelenlévő papok közül, akik akarnak, prédikálhatnak, mindnyájuk után pedig a püspök prédikál. Ezek a prédikációk mindig vasárnap történnek, hogy mindig oktassák a népet a Szentírásra és az Isten szeretetére. Ezek a prédikációk nagyon késleltetik a szertartás befejezését, ezért nem is fejeződik be a 4. vagy 5. óra előtt, azaz 10 vagy 11 óra előtt. De amikor a mindenütt meglevő szokás szerint befejeződik a szertartás a templomban, akkor a szerzetesek a templomtól himnuszok énekése közben az Anasztázisba vezetik a püspököt. Amikor a püspök közeledni kezd himnuszok énekése közben, az Anasztázis bazilikájának minden ajtaja megnyílik, belép az egész nép, legalábbis a hívők, a katekumenek azonban nem. Mikor a nép bevonul, bevonul a püspök is, és rögtön a barlang korlátja mögé megy. Először hálát ad Istennek, majd mindenkiért imádkoznak, aztán a diákonus felszólítja a jelenlévőket, hogy hajtsák meg a fejüket, és a püspök a korlát mögött állva megáldja őket, aztán pedig kijön. Amikor kijön, mindenki odajárul a püspökhöz kézcsókra. A 4. században élt Egeri a zarándoknő szentföldi útinaplójából hallottunk részletet. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom.